Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt kívánok!
Mindörökké amen! Szeretettel köszöntjük ismét a hallgatókat itt a második napindítós blogban.
Hát tartalmas volt az első rész, és reméljük a hallgatók, akik hallották az első rész, Géczi Erikával itt a stúdióban beszélgettünk a sportról, a zenéről és a hitről. És hát ahogy beharangoztam, a történelem óra mára sem maradhat ki, úgyhogy már a napi események kapcsán említettem, hogy 1552-ben a törökök ezen a napon, hát körülbelül egy 35-40 ezer fős hadsereggel megkezdi a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri városromát, ami egyébként a királyi Magyarország és az erdélyi nagy fejedelemség egyesítésére tett kísérletnek a megtorlása volt egyébként. És hát szeretettel köszöntünk itt ismételten László a stúdióba. Egyszer már török téma kapcsán, talán Nándorfehérvár kapcsán meghívtak, és megbeszéltük, hogy ha török téma lesz, akkor ugye 160 évig sajnos itt volt az oszmán az országban, úgyhogy elég sok történelmi esemény kapcsolódik a történelmünkhöz, úgyhogy szeretettel köszöntünk itt a stúdióba, és hát jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
László az ELTE BTK középkori tanszékének a történésze. László, milyen történelmi elézmények voltak a 16. század első felében, ugye gondolok itt a Mohácsi vészre, vagy egyéb olyan történelmi eseményre, magyar eseményre, ami bevezette ezt az eseményt, ugye 1552 előtti időszakot szeretném elsősorban megkérdezni most.
Nagyon jó, hogy említetted ezt a Mohácsi katasztrófát, gyakorlatilag valóban innen érdemes elkezdeni a történetet. Ugye 1526-ban végül is II. Lajos király ott marad a csatatéren, vagy legalábbis menekülés közben meghal, és ennek az a következménye, hogy nincsen uralkodója az országnak, sőt, most már így hirtelen két jelölt is akad egyből, az egyik Szapolyai János erdélyi vajda, ő az, aki először a kezébe tudja kaparintani a hatalmat, a másik oldalról pedig Habsburg Ferdinánd igyekszik megszerezni a magyar trónt. Először Szapolyai Jánosnak áll a zászló, tehát neki vannak jobb pozíciói az országban. 1526-ban már királlyá is tudja koronáztatni magát. A következő évben azonban Ferdinánd támadásba lendül és megszerzi ő is gyakorlatilag a magyar király címet, meg is koronáztatja magát, ez egy teljesen törvényes aktus. Innentől tehát két királya van az országnak, a következő évek azzal telnek, hogy ez a két uralkodó küzd egymással. Viszont van egy harmadik elem is a történetben. Ugye Szapolyai János hamarosan látja, hogy ő egymagában nem elegendő, hogy ezt a konfliktust megoldja, és ekkor hívja segítségül a törököket. Ugye 1528-ban gyakorlatilag szövetségre lép Szulejmán szultánnal, és 29-ben, majd 32-ben a szultáni csapatok meg is indulnak Bécs ellen, ugye hát azt tudjuk, hogy nem sikerül elfoglalniuk, de ettől függetlenül a magyarországi pozícióknak az erősítéséhez is hozzájárultak volna ezek a hadjáratok, hogyha valóban sikerül Bécset elfoglalni. A későbbi években vannak más problémái is a törököknek, ugye a keleti hadszíntéren, így nem feltétlenül tudnak mindig a magyarországi harcokkal foglalkozni. 1538-ra úgy tűnik, hogy elfáradnak a felek Magyarországon, és megkötik az úgynevezett váradi békét, amelynek az a következménye, hogy Szapolyai Jánosnak a halála után, hogyha fia születik akkor is, gyakorlatilag Ferdinánd kezébe kerül az ország. Végül ugye következő évben Szapolyai János elveszi Izabellát, ugye első Zsigmond lengyel királynak a lányát, és ebből a házasságból születik meg János Zsigmond, majd 1540-ben Szapolyai János meghal. És ugye hát most itt adná a szituáció magát, hogy a béke értelmében ugye rendezni kellene a helyzetet, viszont ez nem történik meg, ugye a hatalmat nem adják át, ekkor avatkoznak be ismételten az oszmánok, mert hogy Ferdinánd ekkor több támadást is indít Buda ellen már 1540-ben, majd 41-ben, 41-ben erre jön egy oszmán szultáni támadás, gyakorlatilag elűzik Buda alól Ferdinánd csapatait, és gyakorlatilag ekkor csellel megszerzik Budát. Ezt követően egy új szituáció alakul ki, Izabella és János Zsigmond Erdélybe kerül gyakorlatilag, illetve hát ahhoz további területek is tartoznak, ekkor nem csak a szűkebben vett Erdély tartozik ide. Ezt követően ugye ismételten az oszmánoknak lépniük kell. Buda elfoglalása ugyanis nem elegendő, 43-ban ismételten egy szultáni hadjárat indul, hogy a Budához vezető utat, illetve amellett a területeket elfoglalják, ez a következő két évben még tovább bővül. Majd utána 49-ben történik egy megállapodás Fráter György, ugye ez, amit említettél, hogy az erdélyi területek, illetve az úgynevezett királyi Magyarországnak az összecsatolása, ugye Ferdinándnak a hatalma alatt kompenzációért cserébe természetesen Izabella és fia számára. Ez végül is nem következik be, ugye a két terület nem egyesül, viszont ez ismételten nagyon komoly oszmán támadásokat okoz, és ennek ugye az egyik leghíresebb pontja Egernek az ostroma.
Ugye a déli végvárrendszer, ami ekkora már ugye már török kézen volt sajnos, hogy milyen védelmi stratégiai szereppel bírt az egri vár konkrétan, illetve hát gondolom én, hogy ez a déli végvárrendszer ez északabbra szorult, és hát gyakorlatilag nagy várépítések kezdődtek, vagy a meglévő váraknak a megerősítése.
Ez valóban így történt. Ugye a Magyar Királyságnak megvan az a hátránya, hogyha már múltkor pont Nándorfehérvárról beszélgettünk, hogyha Nándorfehérvár elesik, utána nem nagyon van egy jó ideig olyan erősség gyakorlatilag Budáig, de Budát is ebben az időben építik ki gyakorlatilag erődített ponttá, tehát azért nem egy túl erős hely. Éppen ezért egy ilyen várlánc kell gyakorlatilag, ami bármelyik oldalt védi. Itt ugye említettem, hogy az oszmánok elfoglalják Budát, nekik is azért kell több vár, hogy egyszerűen védjék a sokkal sérülékenyebb területeket, akár ugye a magyarországi, akár a balkáni területeket. Ennek az egyik pontja Eger. Egerről azért tudni kell, hogy, és ez szerintem valahol a történetnek is az egyik szépsége, hogy itt az 1540-es években, 50-es évek elején történnek átépítések, tehát például létrehozzák a külső várat, belső várat, vagy új bástyák épülnek, új kapu épül, tehát hogy vannak fejlesztések, de igazából alapvetően ez egy középkori vár, amit majd, ahogy említettem, itt pont az ostrom után, hát az ostromnak az lesz a következménye, hogy 1552-ben gyakorlatilag rommá lövik a várat, és a későbbiekben fogják ezt újraépíteni, és egy viszonylag modern várat létrehozni belőle, ez itt még nincs. Tehát azt akarom mondani, hogy vannak fejlesztések, de igazából nem Eger az egésznek a közepe. A másik dolog viszont van stratégiai jelentősége, ezt nem szabad elfelejteni. Ugye itt pont a királyi Magyarország és az erdélyi részek összekapcsolásában van nagyon fontos szerepe, gyakorlatilag ez a legrövidebb út a kettő között, illetve hát a lengyel területekkel is ezen a területen keresztül lehet jó kapcsolatokat építeni, tehát van egy kelet-nyugati és egy észak-déli összekötő szerepe is a várnak.
Ugye említettem, ilyen 30-40 ezer fősereg támadta meg Egert, hogy ott milyen védő erőforrások lehettek most a várfalakon kívül?
Viszonylag jó helyzetben vagyunk, mert egészen jó forrásaink vannak a védők számát illetően, legalábbis ami a katonai részét illeti. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy egy olyan 2000 fő, tehát ebből egy olyan 1700-1800 fő a katona, és plusz ugye hát idézőjelesen a civil személyzet, akik nem elsősorban
katonás. Ez nagyságrendi túlerő volt.
Igen, ez a másik része, amit ki akartam emelni, hogy ugye nem csak az, hogy a vár nincs kimondottan olyan állapotban, ami a korszak követelményeinek megfelelő, tehát hogy még ugye magas falai vannak, az ágyú tűz ellen az nem feltétlenül jó, de létszám tekintetében is a védők messze alul maradnak az elvárt mennyiségtől.
És mi lett a csata kimenetele, meg egyáltalán, hogy kell elképzelni? Ugye október 17-ig tartott, ha jól tudom, ez a ostrom, azért ez egy másfél hónapos kőkemény időszak lehetett, hogy alakult itt ez a ostrom, és mi lett a végkimenetele?
Igazából a részletekben nem szeretnék belemenni, mert nagyjából hasonló fázisok követik egymást, ugye nagyon komoly lövetések, ez amit említettem is, hogy gyakorlatilag rommá lövik Egervárát, és ezt követően ugye különböző rohamok. Ugye hát akár az Egri csillagoknak a könyvváltozatából, akár a filmváltozatából a hallgatók is tudhatják, hogy különböző oslomtechnikákat, aknákat használnak, és minden egyebet. Ugye a magyarok is különböző szerkezeteket vetnek be, tehát azért vannak, hogy mondjam, ettől eltérő részei is a történetnek, de alapvetően ez a lövetés, illetve a rohamok teszik ki ennek jelentős részét, és hát végül is az oszmánok nem tudják ugye a végén bevenni a várat, elvonulnak a vár alól, és gyakorlatilag azért is kimondottan érdekes ez a történet, mert ez Eger gyakorlatilag a korszakban az egyik olyan vár, és hát ahogy itt említettem, nem éppen a legerősebb, amely képes volt önmagában is ellenállni az oszmánoknak.
És hogy meg kell említenünk Dobó Istvánt, aki ekkor volt a várkapitány, ugye Egerbe a Dobótér is ugye róla van elnevezve, meg hát tanultuk is iskolai tanulmányainkból, tudjuk, hogy hős tetteket hajtott végre, ezért ez olyan jó, hogy minden korban van egy Hunyadihoz hasonló hősünk, úgymond. Jó, ő nem volt kormányzó, de egy hős várkapitány volt.
Ez valóban így van. Ugye hát vele kapcsolatban is el szokták néha mondani, hogy eléggé ilyen makacs és keménykező ember volt, mert azért az igazsághoz...
Mint Hunyadi.
Igen, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy nyilván ilyen nehéz időkben ilyen hozzáállású emberre van szükség, tehát lehet ezen egy kicsit itt, hogy mondjam, rugózni, hogy milyen személyiség volt ő, de igazából a korszak kívánalmainak megfelelő kapitány, aki, ahogy hát említettem volt, megoldotta egy ilyen nem igazán jó helyzetben lévő várnak is a megvédését.
Ugye Nándorfehérváránál is bedobtam ezt a kérdést, és azt mondtad, hogy igazán van helye ennek a kérdésnek, hogyha mi lett volna, ha ez itt elbukik, ez az ostrom, magyar szempontból elbukik ez az ostrom.
Ahogy említettem, volt Egernek azért megvannak a stratégiai szempontból fontos előnyei, de azért azt hozzátenném, főleg ugye egy Nándorfehérvárral összehasonlítva, hogyha már szabad egy ilyet tennem, hogy nyilvánvalóan, ha Eger elesik, a mögötte lévő területek azok veszélybe kerülnek. Ezek a területek nem feltétlenül olyan mértékűek, mint ugye Nándorfehérvár, ide akarom kifuttatni a dolgot. Éppen ezért nem is feltétlenül mi lett volna, ha kérdést tenném föl, hanem azt, hogy miért jó, hogy sikerült megvédeni. Uh-huh. Ugye egyrészt azt látni kell, hogy ezek a várak nem azért vannak, hogy ott egy az egyben megállítsák az ellenséget, ezek azért vannak, hogy amíg felmentő seleg érkezik, addig ki tudjanak tartani. Csak hát ugye nem jött felmentő seleg, ezért is nagyon érdekes ez, hogy sikerült megvédeni ezt a várat, ez az egyik. A másik, amit ki szeretnék emelni, az ugye maga a győzelem, tehát hogy ebből adódóan ez nem hétköznapi, hogy ez megtörténik, és éppen ezért ez gyakorlatilag az egész korszakra egyfajta muníciót adott, hogyha szabad ezt a szót használnom, hogy igenis meg lehet tartani egy ilyen várat, és igenis érdemes kitartani, tehát hogy megmutatta azt, hogy a törököket le lehet győzni.
20-szoros túlerőben volt a török.
Pontosan 20-szoros túlerőben lévő törököket is meg lehet állítani, és ugye, ahogy említettem, a későbbiekben ebből egy nagyon jó regény, illetve film is született, tehát hogy ez azt lehet mondani, hogy évszázadokon keresztül ezt a magyarság viszi magával, sőt már ugye Tino di Lantos Sebestyénnek köszönhetően már abban az időszakban is nagy híre volt ennek az oslomnak, tehát ez egy olyan hősies történet, amit a magyarság tud magával hordani, és minden generációnak tud valamit adni. Viszont, hogyha már itt szóba került maga a film meg a regény, érdemes egyébként főleg itt a Mária Rádióban megemlíteni azt, hogy vannak eltérések a regény és a film között. Két jelenet bekerült a filmbe, ami nem volt benne az eredeti regénybe. Az egyik a Ferdinánddal való beszélgetés, a másik pedig a pápával való beszélgetés, azt még itt szeretném elmondani. Ugye gyakorlatilag, ha megnézi az ember a filmet, harmadik Gyula pápáról azt látjuk, hogy ő áll a festmények előtt, és nézegeti, hogy hogyan lehetne őt úgy festeni, hogy megfelelő szögbe kerüljön. Azért azt fontos elmondani, hogy ez a gyakorlatban nem így nézett ki. Tehát a korszakban is a római pápáknak ugye megvoltak a saját problémáik. Gondoljunk ugye 1527-ben Róma kifosztására, de akár ugye a reformáció megjelenése és egyéb problémák, tehát ugye a Habsburgok és a francia valóák közötti konfliktusok, az Itálián belüli konfliktusok, tehát egy csomó probléma volt. Ennek ellenére hamis az a kép, amit a film sugal. A pápák mindig figyeltek arra, hogy mi történik Magyarországon, és igyekeztek beavatkozni. Ugye amikor két uralkodó volt, akkor próbálták őket kibékíteni, de azon túl is Európában próbáltak egy olyan légkört teremteni, ami hát megadta volna a lehetőséget arra, ugye, hogy Európa összefogja és kiűzze az oszmánokat. Ez az egyik. A másik, hogy pénzsegélyt is nyújtottak, ugye ennek azért mindig vannak problémái, tehát hogy nem feltétlenül oda kerül a pénz, ahova szánják, tehát hogy nem azt mondom, hogy ez mindig egy 100%-os dolog volt, de alapvetően ez is létezett, illetve a különböző jövedelmeknek az átengedése ugyancsak ide sorolható. A harmadik dolog pedig, hogy több esetben érkeznek pápai csapatok is Magyarország területére, általában Ferdinánd seregeivel küzdenek, de akkor is ott vannak. Tehát azt akarom mondani, hogy érdemes itt is hangsúlyozni, hogy amit itt mondjuk a film sugal, az nem egészen állja meg a helyét, tehát a pápaság igenis komolyan kivette a részét, még itt a század közepének a magyarországi eseményeiből is, nyilván a saját erőforrásaik és lehetőségeik függvényében.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a szép történelmi eseménynek az értelmezését, a körülményeket, előzményeket, meg egyáltalán a következményeket. Úgyhogy hát köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba ismételten, László, és ha török téma lesz, akkor újfent meg fogunk hívni, és munkátokhoz, meg a munkáthoz sok sikert kívánunk, eredményt.
Köszönöm szépen.
Oktatásban is.
Köszönöm szépen, és én is köszönöm a beszélgetést is.
Köszönjük. Az elmúlt percekben Szokora László, az ELTE BTK középkori tanszékének oktatója volt a vendégünk. És talán még egy zeneszámunk van.
Lesz, igen, ha már a G.C. Erikáról beszéltünk, ugye meghatározó volt életében a Kormorán, és hát azért hoztam a Maradunk című nótájukat, mert hát hát itt vagyunk még a Kárpát-medencében ennyi hányatott év után is, ezer év után is, és itt is maradunk, itt is szeretnénk maradni. És hát Petra, én köszönöm szépen neked, hogy beszálltál ebbe a mai műsorba.
Hát én is köszönöm, hogy mindig itt lehettem.
Jó, így együtt műsort vezetni, és szeretnénk megköszönni a hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre.
Köszönjük Mászáros Péternek is a technikai szolgálatát.
Köszönjük.
És elköszön a két műsorvezető.
Óvári Ferenc.
Német Petra. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Vigyázzanak magukra. Mindörökké, amen.
Yeah. reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.